Nehéz Attila szavai után megszólalni, ezért aztán egyrészt megköszönöm neki, hogy ajánlott engem a szervezőknek, mert nagy örömmel veszek ma itt részt. Én is a felolvasás mellett döntöttem, nehogy fogjul ejtsem önöket két napra. Attila a közelmúlt emlékeiből merített. Én egy jóval régebbi időszakra szeretnék visszaemlékezni, a 80-as évekre, mikor munkakapcsolatba és közeli barátságba kerültem Évával. Az utóbbi napokban gyakran kaptam magam azon, hogy bármivel is foglalkozom, elkalandoznak a gondolataim, és olyan régi emlékek törnek fel, melyeket már rég, vagy talán sose idéztem fel magamban. Munkatársi kapcsolatom Évával 1989 elején kezdődött az akkori olvasószolgálati osztályon. Nem tudtam akkor fiatalon, milyen meghatározó lesz az életemre, hogy a vele szomszédos íróasztalt vehettem birtokba. Ma már világos számomra, hogy első tanító mesterem volt. Igaz, sokan mások is ugyanezt érzik volt kollégái közül. Az ablak mellett a sarokban volt az íróasztala. Már a látvány is azt sugallta, hogy ez nem egy egyszerű munkahelyi íróasztal, inkább hasonlított egy kis garzon lakásra. Karnyújtásnyira Éva széke körül minden praktikusan elrendezve. Olyan ember helye, aki több időt tölt ezen a néhány négyzetméteren, mint az otthonában. A munkához szükséges felszerelései mellett a csavarhúzótól a nagyítóig mindennel felszerelt zug volt. Már a széke is meglepő volt első látásra. Általában ugyanis mindenki forgószéket használt akkortájt. Évának azonban egy régi, megkopott tonett széke volt. Nagy becsben tartotta, hisz mint kérdésemre elmesélte, nem akárkié volt, hanem Dezsényi Béláé. Az ő neve aztán gyakran elhangzott a következő években. Rövid időn belül kiderült, hogy Éva nagy tisztelettel viseltetett elődei iránt. De emellett, hogy sokat hivatkozott a nagy öregekre, mégis a saját útját járta. A saját elképzelései szerint a saját maga által kialakított módszerek segítségével végezte el a feladatait. Jegyzetekben, cédulákon mindent rögzített, amiről azt gondolta, hogy jó lehet még valamire. Sosem láttam nála tökéletes katonás rendet. Mégis mindent megtalált rögtön, ha szükség volt rá. A székén kívül a másik emblematikus tárgy, ami őt jellemezte, az az írógépe volt. Mechanikus írógép, melynek hiányzott a fedele a betűkarok felett. Nem szerette, ha rajta van. Azt mondta, gyorsabban cserélek szalagot, egyszerűbben tudom a betűket megigazítani, ha valami gond van vele. A saját munkaeszköze volt, gond nélkül javította, ha bármi meghibásodott rajta. Nagy szeretettel fordult felém a kezdetektől. Akkor még nem tudtam, hogy ő alakatos Éva. De azt a kezdetektől éreztem, hogy jó lesz nekem ott. Ha kellett segített, ha arra volt szükség, istápolt engem is, akár a többi fiatalt. Reggelente nem tudtam olyan korán bemenni, hogy már a folyosón ne halljam az írógépek kopogását. Mindegy volt, hogy délelőttösnek osztották-e szolgálatba vagy délutára. Ő ott volt minden reggel 7 óra körül. Ezek a reggelek nagyon különlegesek voltak. Napközben ugyanis legalább 10 voltunk a szobában, zsivaj és munkazaj. De korán reggel mindig teremtett arra alkalmat, hogy beszélgessen velem, átadja a tudását. Szívesen tanítgatott minket fiatalokat, a hosszú évek tapasztalata során megszerzett tudást készségesen megosztotta velünk. Ma már tudom, hogy észrevétlenül is mennyi mindent tanultam meg ez idő alatt tőle. Sosem volt kioktató, sose éreztette, hogy milyen csekély tudással is rendelkezem. Lépésről lépésre viszont megszerettette velem az olvasók szolgálatát, és nem utolsó sorban a periódikumokat. Bár ő az egyszerűség kedvéért mindig csak hírlapokról beszélt. Oly sok évvel a háta mögött is mérhetetlen alázattal és szorgalommal öregbítette a Széchenyi könyvtár hírnevét. Ha visszaemlékszem rá, egy fiatalos nőt látok magam előtt, aki serényen lapozgatja a bekötött hírlapok évfolyamait, vagy tekergeti a mikrofilmeket. A szobában cédulákra gépelt, az olvasóteremben füzetbe jegyzetelte az összegyűjteni kívánt tételeket. Mennyi mindent hallottam tőle először. Akaratlanul is sokat beszélt arról, miért szereti a hírlapokat. Addig-addig, míg megfertőzött az időszaki kiadványok szeretetével. A rendszerváltás idején szinte naponta jelent meg egy-egy új kiadvány. Tudtuk, hogy Éva gyűjti a próbaszámokat és az első évfolyamok első számait. Hordtuk is be neki szorgalmasan. Olyan örömmel ismerkedett meg az új indulású lapokkal, mint ahogy a gyerekeim örültek karácsonykor a fa alatt lévő ajándékoknak. Sokszor emlegette, hogy minden vágya egy hírlapmúzeum, amit elsősorban az új indulású kiadványokkal szeretne létrehozni. Fiától, Herendi Lacitól tudom, hogy a gyűjtemény a mai napig megvan, és amennyire lehetséges, a gyűjtését folytatják is. Az kérdés, hogy vajon beteljesülhet-e nélküle is ez az álom. Kicsi a világ, mert hogy éppen a Petőfi Irodalmi Múzeumban vagyunk, de amikor Éva épp dolgozott a PIM-nek is, megkértem, hogy segítsen nekem keresett kiegészítésként egy kis maszek munkát találni. Így kerültem kapcsolatba az ő segítségével akkoriban a PIM-mel. Az első hírlap, amit behatóbban megismerhettem pályafutásom kezdetén, az a múlt század elején élt Magyar Nemzet volt. Nem tudom, hogy Éva választotta-e ezt nekem, vagy a PIM-ben egyszerűen rámosztották, de alkalmas volt arra, hogy rákapjak a hírlapok ízére. Éva tanított meg, hogyan tudok áttekinteni hatékonyan egy lapot, odaadással mutatta meg, milyen volt általában az akkori napilapok felépítése. Hogy miért is fontosak még az apró hirdetések is, hogy még a gyászli jelentésekre is oda kell figyelni. Tőle hallottam akkor gyakran a visszaemlékezésem címét adó mondását, egy újság, annak a napnak a naplója. Úgy gondolta, és valószínűleg elődeitől is hallhatta, hogy egy tanulmánykötet nem tudja a kort úgy tükrözni, mintha a napilapok alapján ismerkednénk meg az adott időszakkal. Arra a kérdésre, vagy arra nem keresem a választ, hogy ez valóban igaz-e, de azt mutatja, hogy ő szenvedélyesen szerette az újságokat. Kijavította az első annotációimat, türelmesen magyarázta, hogy mit tartalmazzon feltétlenül, és mit ne tartalmazzon ez a tömör összefoglaló. Abban nem vagyok biztos, hogy tudatosan igyekezett kinevelni egy fiatalabb peris csapatot maga körül, vagy csak egyszerűen a személyisége vonzott maga köré több fiatal kollégát, de az biztos, hogy a meglévő hírlaposokat összetartotta. Rendeztek is összejöveteleket, ahol jól érezték magukat, de ugyanakkor az időszaki kiadványokkal kapcsolatos problémákat is megtárgyalhatták, egy szendvics és egy pohár bor kíséretében. És még egy fontos tulajdonságát szeretném kiemelni, amivel akkoriban példát mutatott mindannyiunknak. Ennek megemlítésére egy régi kollégám, aki most itt is van, külön fel is hívta a figyelmemet. Tisztelte a kollégáit a vezetőktől a legkisebb beosztásban lévőkig. De a raktárosokat soha azóta senki nem tartotta akkor a becsben, mint ő. Volt is egy mondása, miszerint ha a főigazgató nincs bent a könyvtárban, attól az működik. De ha a raktáros hiányzik a helyéről, azt mindenki észreveszi. Nem lényeges, hogy ez a gondolat valóban helytálló-e, de Évára jellemző volt. Soha nem is feledkezett meg arról, hogy utazásai során egy csomag kávé vagy egy hatalmas nagy zacskó édesség erejéig ne gondoljon a raktárosokra. Lakatos Éva mégsem szakmailag volt a legfontosabb számomra. Nem ismertem soha hozzá hasonló embert. Ő volt az, aki mindannyiunk magánéletével is törődött. Sokszor éreztem, hogy a könyvtárban egyszerre barátnőm és anyám helyett anyám. Tudta, ha boldog voltam, ha szerelmes, neki mondtam el, ha bánatért. Diszkréten és megértően simogattak a szavai. Aztán hosszú évek múlva, mikor ezek már csak múltbéli emlékek voltak, ezek a nagy problémák, sokszor fel is emlegette ezeket, hisz túljutottunk rajtuk. A három gyerekem közül kettőnek a születését és a cseperedését is végigkövette. Egy alkalommal, mikor bejöttem vele a Széchenyi könyvtárba, természetesen büszkén mentünk a gyerekekkel Évához. Mindig volt a fiókjában néhány apró ajándék a gyerekeknek. A fiammal azóta is többször felelevenítettük ezt a történetet. Kedvesen átölelte őket, mintha közeli kapcsolatban lett volna velük, és a kezükbe adott egy-egy játékot. Az egyikre a mai napig emlékszünk, megvan otthon a kincsek között, picike kis kamion, amit be lehet tolni egy garázsba. Ilyen volt Éva. Közvetlen és aranyos volt a gyerekekkel, rögtön barátságot kötöttek. Nem volt semmi szégyellősködés, vagy hallgatag csend. Mikor Barnaföldi Gáborral beszélgettünk a mai napról, kiderült, hogy nagyon hasonló történeteink vannak a gyerekeinkkel kapcsolatban. Igen, Éva volt az az ember, aki mindenkire odafigyelt a környezetében. Tudta, hogy ki mit gyűjt, kinek mi a hobbija. Szinte nem telt el úgy nap, hogy valamelyik kollégájának ne hozott volna be valamit, aminek örülhetett. Gyakran felhívta a figyelmünket, hogy mit olvassunk el feltétlenül. Sose ismertem még senkit, aki így szerette az embereket, aki ilyen nyitott és jószívű volt a környezetében élőkkel. Erre van is egy aranyos történetem, bár lehet, hogy néhányan ismerik. Az akkori Guszev utcában, ugye a mai Sas utcában, a tetőtérben OSK-soknak építettek szolgálati lakásokat, itt lakott Éva is. A szomszédjában élt Kiszeli Olivér, aki nyugdíjas koráig a Széchenyi könyvtárnak a szakozója volt. Akkoriban éppen egyedül élt, mármint Olivér. Ezért aztán Éva a gondoskodását többek közt úgy fejezte ki, hogy hetente készített neki egy befőttes üvegnyi rántást. A hűtőben eláll, mondta, legalább tud készíteni magának egy kis főzeléket. A telekről, a Börzsönyből, amit emlékeim szerint tanyának hívott, nyáron és őszelején folyamatosan hordta be hételein a termést. Annyi zöldséget, egrest, naspolyát, azt hiszem azóta sem ettem. Nagyon figyelt akkoriban rá, hogy biokertészet legyen az övé, már úgy hallottam mostanában, hogy az élete utolsó éveiben ezt a törekvését feladta, de nekem ilyen emlékeim vannak róla. Elmagyarázta nekem, hogy mit mi mellé kell ültetni, hogy a kártevők távol tartsák magukat a veteménytől. Ez persze nem volt mindig sikeres, de ő ebben hitt. Ha jól tudom, ebben a házban tárolta néhány országos napilap számait is, melyeket igyekezett teljességgel gyűjteni. Úgy gondolta, arra még az OSK-nak is szüksége lehet. Az utóbbi években más-más helyen dolgoztunk a könyvtárban. Ő mégis gondolt velem is. Időnként leküldött nekem egy-egy kiadványt, melyben egy cédulára felírta, Krisztinám, hát ha tudod használni valamire. Az érdekesebben az, hogy nem csak rám gondolt ilyen módon. Mintha lett volna egy-egy fiókja mindannyiunk számára, hogy abban gyűjtögesse a megfelelő kiadványokat, melyeket aztán alkalomattán nekünk odaadhatott. És végezetül Éva nem az a korosztály volt, ugye, aki a számítógépek világában nőtt fel. Ezért aztán volt is bennem némi félsz, mikor a Rácz Ágnes elképzelései alapján készítendő időszaki kiadványok példányéban tartó adatbázisának, az IDÁ-nak egy verzióját feltétlenül szerettem volna Attilának és Évának megmutatni. Tudtam, hogy csak akkor lehet jó az IDA, ha a feldolgozókon kívül a hírlapos kollégák tájékoztatói és olvasói szemmel is értékelik. Neki is látnia kellett. Természetesen először valóban idegenkedett tőle egy kicsit, de hírlap szeretete átlendítette az ellenérzésein. Segített ötleteivel, s örömmel tölt el, hogy a bevezetés időszakára megelégedettséggel dicsérte meg munkánkat. Remélem, hogy ahogy mi sokat tanulhattunk tőle, és tanulunk most is néhány idősebb kollégánktól, mi is képesek leszünk majd arra, hogy tovább tudjuk adni az Országos Széchenyi Könyvtár iránt érzett elkötelezettségünk morzsáit. Ezzel be is fejezném, csak egy pillanatra visszautalnék az egyik délelőtti előadásra, amit Kelevéz Ágnes tartott. Annak az elején Évával kapcsolatban két gondolatot mondott, szakmaiság és emberség. És már akkor gondoltam arra, hogy ezt el fogom mondani, az én visszaemlékezésem tulajdonképpen erre a két dologra épült, úgyhogy teljesen egyetértek vele. Köszönöm szépen!